Így szól az Úr, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, szeretnénk hálákat adni édesatyánk megtartó kegyelmedért, életünket őrző szeretetedért. Úrunk, amikor ezen az estén visszatekintünk a megtett útra, Úrunk, mennyi mindenen mentünk keresztül ebben az esztendőben is, hónapokon, heteken, napokon, és Úrunk, tápláltál minket igéddel. S ha csak a decemberre tekintünk, az adventi hónapra, Úrunk, mennyi mindennel megáldottál már bennünket. Köszönjük, édesatyánk, hogy gazdag adventet ajándékoztál nekünk, igédben, az adventi úrvacsorai közösségben, és magasztalunk téged azért, hogy egy gazdag karácsony készítesz el számunkra, hogyha tudunk rád figyelni, és rád a te vezetésedre hagyatkozni. Urunk, mi emberi módon annyi mindent el tudunk gondolni, el tudunk tervezni, de ember tervez, és Isten engedi meg, hogy abból mi valósulhat meg. Édesatyán, kérünk hát téged, hogy taníts bennünket bölcs szívhez jutni, és kérünk téged, hogy ezen az estén is nyisd meg számunkra te országodnak hatalmát, erejét, dicsőségét és gazdagságát, hogy betöltekezhessünk, Urunk, azzal az igével, amely nem emberi, nem földi, hanem mennyből való, szent lélek által való. Oly nagy szükségünk van arra, hogy felemelj bennünket, édesatyánk. Jól látod, hogy melyikünknek milyen keresztje, bánata, terhe, szenvedése, szorongása, óhaja van. Úrunk, látogass meg most bennünket, és igéd által vigasztalj és gyógyíts bennünket. Könyörgünk most is a betegeinkért, a gyászolókért, a megtört lelkű emberekért. Hadd könyörögjünk, Urunk, mindnyájunknak karácsonyáért. Készíts bennünket igéd és szent lelkednek ereje által, hogy igédnek ne csak hallgatói, hanem megtartói, megvalósítói tudjunk lenni. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném olvasni, úgy, amint az írva található Jakab levelében, a második részben, annak is az első 17 versében. Testvéreim, amikor dicsőséges Urunkban a Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók, mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, s ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhába, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt ezt mondjátok neki, te ülj ide kényelmesen, a szegényhez pedig így szóltok, te állj oda, vagy ülj le ide a zsámolyomhoz, nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká? Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim! Vajon nem Isten választotta-e ki azokat, akik a világ szemébe szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért? De ti megszégyenítettétek a szegényt. Vajon nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok? Nem ők hurcolnak-e titeket törvény elé? Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről titeket elneveztek? Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az írás szerint, szeresd fele barátodat, mint magadat, helyesen cselekeztek. De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, és a törvény, mint törvényszegőket marasztal el titeket. Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akárcsak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett. Mert aki ezt mondta, ne paráználkodj, ezt is mondta, ne ölj. Ha pedig nem paráználkodsz, de ölsz, megszegted a törvényt. Úgy beszéljetek, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot. Az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt egyedül a hit? Ha egy férfi vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja neki közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Kedves szeretett testvérek, a felolvasott ige szakasz arról szól, hogy Jakab szeretné megőrizni, megvédeni a keresztény életeket a személyválogatás bűnétől. Nagyon jól ismerjük a személyválogatást, hogy ez mit jelent, de az, hogy a személyválogatás bűn, ezt ugye a mindennapi életben nem szoktuk komolyan venni. Olyan emberi gyengeségnek gondoljuk, hogy az adott helyzetben az ember hozott egy döntést, és ennek megfelelően akkor vagy erre hajoltam, vagy arra hajoltam. Lehet, hogy nem is vesszük annyira komolyan, de Jakab nagyon komolyan veszi. Azért veszi komolyan, mert az Úr nem személyválogató. Isten minden emberre jelzők nélkül tekint. Ezt pedig azért is mondom, hogy jelzők nélkül, mert sajnos nekünk embereknek mindig eszünkbe jut egy adott emberről valami. És aztán elkezdjük felöltöztetni azt az embert, elkezdünk olyan gondolatokat, olyan jelzőket aggatni rá, ami őt gyakorlatilag skatujázza, stigmatizálja egy adott személyiség típusba, egy adott tünet csoportba. Helyezzük el sokszor egymást, kedves testvérek, és Jakab azt mondja, hogy hát, hogy a világba ezt csinálják, hát nem örömteli, de hát nem tudunk mit tenni, de hogy a gyülekezetbe, azt mondja Jakab, hogy a gyülekezetben úgy kell egymásra néznünk, ahogy Isten tekint ránk szeretettel. Nincs személyválogatás, ezt mondja Jakab. Ha van, ott ez azt jelenti, hogy sokak nem ismerték meg az Isten valódi szeretetét. Éppen ezért ír Jakab apostol, gyakorlatilag hát azért mondom őt ez apostolnak, mert apostoli levelet írt, és ez egy nagyon fontos dolog, mert nagyon sokszor rokon szenvezünk ezzel a Jakab által írt levéllel, hiszen hogyha mögéje tekintünk, hogy kiknek is írta, egyből meg fogjuk érteni, hogy miért. Olyan embereknek ír Jakab, akik anyagilag és lelkileg nagyon nehéz helyzetben vannak. Mondhatnánk azt is, hogy a mindennapi megélhetésükért küszködnek, azért, hogy ne a víz alatt legyenek, hanem éppen a víz fölött levegőhöz jussanak. Nehéz helyzetben vannak anyagilag, és nehéz helyzetben vannak lelkileg. És ezt a nehézséget nagymértékben annak köszönhetik, hogy tele vannak értetlenséggel, nem értik, hogyha ők Krisztus Jézusnak a hűséges követői hitáltal, hogyan lehet az, hogy szegények. Nem értik. Pál arról tanít, hogy Istenünk a gazdag Isten. Nem értik, mond Jakab, akkor mi miért vagyunk szegények? Aztán nem értik azt, hogy miért igazságtalan velük a világ? Miért bánnak igazságtalanul velük az emberek? És nem értik azt, hogy miért kell nekik ennyi próbatételen és szenvedésen keresztül menni? Hát nekik élő üdvözítőjük, megváltójuk van. Akkor miért kell még nekik szenvedni? Nem értik a próbatételeknek az útvonalát, és van még egy nagy dolog, amit a Zsoltáros sem értett. Hogy van az, Uram, hogy az istentelen emberek felemelik ellened szájukat? Isten mégis engedett, hogy zavartalanul és nyugodt életet éljenek, mégpedig akár gazdagságban. Miért engeded, Uram? Aki pedig fél téged és követ, aki ügyel a szívére, az útjára, a gondolataira, az pedig engedett, hogy benne legyen a próba tételek kohójába. Ezek az atyafiak ezeket a dolgokat nem értették, hogy miért. Miért van így? És kedves testvérek, azt kell, hogy mondjuk, hogy sokszor mi is azáltal nehezítjük meg a mindennapjainkat, hogy mi is ezekbe az érthető, de érthetetlenségekben vagyunk benne, egy adott élet szituációban nem értem, ott zakatol a lelkünkben, nem értem, Uram. Olvasom az ígédet, követlek téged. Nem értem, hogy miért ér engem ennyi csapás, ennyi próbatétel. Miért kell nekem bánatba járnom? És Jakab azért írja ezt a apostoli pásztorló levelet, kedves testvérek, hogy megértesse velük, hogy mi az Isten akarata. Isten azáltal tud meggazdagítani sokszor, hogy bizonyos értelemben megszegényít. És ezt az útvonalat adta az ő egyszülött fiának is. Gazdag lévén szegényé lett, hogy ti az ő gazdagsága és egyben szegénysége által meggazdagodjatok. Nagyon sok hitben járó életnek, aki elindul, ez lesz az első nagy buktatója. Azt hitt, hogy hitre jutása után már rózsaszín ködben él a keresztjén ember. Sokszor azt hiszük, hogy az Úr azt mondja, hogy nem hagylak el sem távozom te tőled. És aztán azt vesszük észre, mintha magunkra maradnánk, hogy van ez, Uram, nem értem. És milyen szép a lábnyomok története, hogy amikor elkezd küszködni az embernek a lelke, és elkezd panaszkodni, hogy Uram, hol voltál? Nézd meg, hogy csak egy pár lábnyomot látok ott a homokban. Hát te hol voltál, Uram? A tanítványok is így próbálnak szembeszegülni az alvó Jézussal a halászhajóban, hogy Uram, hát te nem törődsz azzal, hogy mi elveszünk? Hát te nyugodtan alszol, miközben már a halál révén vagyunk, és mit szorongunk, és azt se tudjuk, hogy fogunk megmenekülni. Telve vagyunk értetlenséggel, érthető, de mégis érthetetlenségekkel. És az Úrnak igen nagy a szeretete, kedves testvérek. Jézust azért küldi el, azért éli elénk az Úr Jézus, az Atya által eltervezett útvonalat, hogy megértsük, ha az egyetlen egye így tudott győzni a gonosz és a bűn fölött. Nekünk is csak egy útvonal adatik, amelyet bejárva Jézusban győztesekké lehetünk, ha nem szégyeljük a szegénységünket. Van, aki ezt ki is kérné magának, hogy ő nem szegény. Erre a fogalomra nagyon érzékenyen reagál az ember. Nem szeretjük felvállalni azt, ha valamink nincs. Márpedig Isten nélkül semmit sem tehetünk. Isten nélkül semmink nincs. Az életet is ő ajándékozza. És éppen ezért az ember egy egész életet arra szokott feltenni, hogy ilyen karrierista módon felfelé íveljen az egész élete, és nincs olyan ember, aki ne szeretne meggazdagodni valamilyen módon. 5-ről a 6-ra jutni, 1-ről a 2-re. Hát nem ez az egészséges, hát nem ezért élünk, nem ezért fáradozik az ember, nem ezért vállalunk gyermekeket, nem ezért támogatjuk őket. De miben gazdagodnak meg, kedves testvérek? Miben? Azt mondja Ézsaiás próféta, és azt olvassuk az Új Szövetség lapjaiban is, hogy megkövéredett a nép szíve. Az Úr mennyi mindent megadott nekik, és elfordulnak tőle. Nagyon egyszerű példa. Akkor jöttem rá először, hogy a karácsonyi kaktusz mikor virágzik szépen, akkor az egyik évben ősszel egy kicsit tovább kint hagytam, mint kellett volna. Az embernek mindig sok feladata van, jövés, menés, és valahogy a szememet elkerülte az a szép kaktusz, és kint maradt a teraszon, és hát bizony bejött egy kis fagy, kicsit megcsípte, de annyi virágot még soha nem hozott, mint akkor. Azóta is kérdezzük otthon egymástól, kell a próbatétel? Bizony, hogy kell. Mert az ember lelke egyébként eltávolodna Istentől, nem azért próbál meg, mert békíthetetlen az Isten lelke, nem azért próbál meg, mert hogy nem szeret, hanem éppen azért, mert nem akar elveszíteni, nem akar magától távol engedni, és minnyájunknak az életének a nyelvét Isten ismeri, megtanulja, és tudja, hogy hogyan őrizhet meg bennünket a világtól, és hogyan őrizhet meg a maga számára. A kérdés csak az, hogy akarom-e ezt az útvonalat, vállalom-e ezt a szegénységet a lelki gazdagságért, olyan gyönyörű, ahogyan Jakab előadja őszintén, hogy hát testvérek, itt végtelen nagy baj van, amiben ti vagytok. És elmondja a példát. Azt sem tartjuk kizártnak, hogy ezt valóságosan meg is élhették, sőt, hiszen életbeli példa. Két ember bejön a gyülekezetbe, az egyik szegény, mondhatni, hogy rongyokban jön, nagyon egyszerű ruhákba, talán még szakadozott is, azt sincs kizárva, hogy rabszolga. Korabeli viszonyok között ez lehetséges volt. A másik pedig egy aranygyűrűs, nagyon gazdag kikészítésű, kelmékben megjelenő gazdag ember, és azt mondja Jakab, hogy nézzétek csak meg, hogy a két emberrel ti, hogy bántok a szegény, csak a zsámolyotokhoz, a lábatokhoz ültetitek le, vagy egészen hátra, jó lesz neked ott is. A gazdagot pedig körül zsongjátok, hízelektek neki, udvaroltok, a legelőkelőbb helyre ültetitek be. Hát hogy van ez, testvérek? Hogy vannak, akikkel kivételeztek? Vannak keresztjénebb emberek, meg vannak kevésbé hívők, vagy hogy van ez a gyülekezetbe? Hát nem egy testnek a tagjai vagytok. Talán ez a legérzékenyebb pontja a gyülekezet működésének. Egy gyülekezet közössége akkor tud épülni, akkor indul virágzásnak, amikor a gyülekezet minden tagja átéli, hogy testvér, hogy egyformák Krisztus szemei előtt. És akkor jönnek létre a szakadások, a széthúzások, amikor egyenlőtlenségek jönnek létre a gyülekezeten belül. Vannak gazdagabbak, szegényebbek, ilyenebbek, olyanabbak, és akkor a gyülekezet elkezd széthulni, felmorzsolódni, szétperegni, mert Krisztus nem adja áldását ahhoz, amit ő nem jó szemmel néz, és ez a személyválogatásnak a bűne. Krisztus mindenkire ugyanazzal a tekintettel nézett, és mindenkit személyválogatás nélkül hívott meg az Isten országába. Gondoljunk csak bele, hogy Nikodémushoz éppen olyan türelemmel fordult, pedig a Sanhedrinnek, a nagy tanácsnak az egyik legbefolyásosabb, leggazdagabb embere volt, mint ahogyan odafordult a legszegényebbhez. A parázna asszonynak épp úgy türelemmel és szeretettel hirdette meg a bűnbocsánat lehetőségét, mint ahogyan az önigazult farizeusokhoz szólt, mentve az ő lelküket. Jézus Krisztus számára nem volt különbség férfi és nő között, nem volt különbség Pál apostolnál sem zsidó és görög között, hanem azt mondja az ige, minden mindenekben Krisztus. És ott van a szabadság, ahol Krisztus erre felszabadítja a szívünket, hogy a másik emberben nem azt látom, ami a zsebében van, hanem azt látom, hogy mit tett érte Krisztus. Milyen nagy különbség így tekinteni a másik emberre, és ezt meg kell, hogy tanuljuk. Különösképpen karácsony felé haladva nem mindegy, hogyan látjuk a másik ember családon belül és kívül, gyülekezeten belül és kívül. Nem mindegy, hogy kinek a szemével nézek a másik emberre. A Krisztus nélküli ember egész biztos, hogy csak a hibákat fogja észrevenni. A Krisztus nélküli ember önközpontú ember. Mert akinek az élete középpontjában nem Krisztus van, az az ember önközpontú emberként tud csak működni. Ilyen volt Zákeus is. Önmagát akarta megvalósítani, és feladott mindent, gyülekezetet, egyházi életet. Nem számított semmi. Nem voltak igazán barátai. Oda lettek a rokoni kapcsolataik is az ilyen vámszedő féléknek, és az Úr Jézus megáll a vadeper fügefa mellett, mert tudja, hogy Zákeusnak szüksége van a megváltó szeretetére, a bűnöket eltörlő jelenlétére. Nem azzal kezdi, hogy Zákeust egy alávaló gazember, vagy egy csaló, egy tolvaj, kimerítetted a 10 parancsolatot. Nem ezzel kezdi, hanem olyat mond, amit meg kell, hogy tanuljunk Jézustól. Szállj le hamar, Zákeus, mert ma a te házadban kell megszállnom. Mi is ezzel szoktuk kezdeni, mikor egy ellenszenves emberrel találkozunk, vagy egy olyannal, aki nem éppen a jó tevőnk, azzal kezdjük, hogy jót szólunk neki, vagy igyekszünk elkerülni. De jó lenne úgy ünnepelni karácsonykor, hogy az emberi kapcsolataink tisztázva és rendezve vannak. Mert ugyan hogyan adja az Úr az áldását, ami karácsonyi ünnepünkre, amíg az emberi kapcsolatainkat sem tudjuk rendben tartani. Jakab felhívja erre a figyelmet, nem lehet a gyülekezet életén belül személyválogatás, Krisztus mércéjével kell mérni egymást, mert mindnyájan bűnös emberek vagyunk, és mindnyájunknak szükségünk van Jézus Krisztus megbocsátó szeretetére és irgalmára. Aki ezt a megbocsátó szeretetet és irgalmat megízlelte, kedves testvérek, az tud majd irgalmas és kegyelmes lenni a másik emberhez. Akinek még nem töröltettek el a bűnei, az az ember még nem képes igazán szeretni. Erről beszél János a szeretet apostola, szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van. És aki az Istentől született, az ismeri az Istent, mert Isten szeretet. A szeretet pedig nem érzelem, amelyre nagyon sokan utaznak, pláne az ünnepekbe, hogy kiváltsunk egymásból némi érzelmet, némi szikrát vagy hangulatot. Kedves testvérek, a szeretet kőkemény cselekvés, úton létel a másik javáért, mert szeretem. Isten ezt vállalta. Így lett emberré, és bele se gondolunk sokszor, hogy milyen nagy dolog, hogy Isten emberré lett, hogy testet öltött. Ez a legnagyobb csoda az egész világ egyetem történetében. Ki akar egy halandó testet? Ki akar egy szenvedésre ítélt testet magának? Hát nem azt tesszük egész életünkön át, hogy ezt elkerüljük. Jézus magára veszi. De Jakab arra int minket, mint Pál is, ha már megismertétek a Krisztust, ha ti életetek Krisztussal együtt el van rejtve, ha belettetek oltva az igazi szőlőtőkébe, és abból veszitek az élet nedveket, a tápláltatást, akkor ugyanaz az indulat legyen bennetek, amely Jézus Krisztusban is megvolt. Ez pedig a szeretetnek, a józanságnak, a békességnek az indulata, amely nem személyválogató. Aztán tovább megy Jakab, és elmondja, hogy a fele baráti szeretetnek, az ember baráti szeretetnek olyannak kell lenni az életünkben, minthogyha az valóban királytörvény lenne. Így nevezi Jakab, ez legyen a királytörvény. Ez azt jelenti, hogy mint ahogyan a király, mint uralkodó, fölötte van minden alattvalójának, minden törvény fölött ennek a törvénynek kell uralkodnia. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Lokman, cseh etikus, felteszi szociológiai művében, hiszen mind a kettőt műveli, azt a kérdést a törvény magyarázatában, mikor fogod már úgy szeretni fele barátodat, mint magadat? Mikor? Mikor jön el annak az ideje, hogy úgy tud szeretni a másikat, ahogyan önmagadat szereted. És akkor, kedves testvérek, ott vagyunk a nagy lelki mélységeknél, hogy sokaknak még önmagukat is nehéz szeretni. És minden lelki betegségből egy valaki tud minket kiszeretni, meggyógyítani, ez pedig Jézus Krisztusnak az irgalmas jelenléte, aki fel tud szabadítani minket arra, hogy az ő váltság haláláért önmagunkat egészségesen tudjuk becsülni, tisztelni, szeretni, mert élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És hogy tudjam éppen ezért a Krisztusért szeretni és becsülni a másik embert is. Talán bizonyára azokat a legnehezebb, akik a legközelebb vannak hozzánk. Nagyon könnyű imádkozni azokért, akik másik kontinensen laknak. Egyszer egy kedves ismerősünk a jó házasság miben létét abban találta megfogalmazni, hogy az a legjobb, hogyha nem is egy házban laknak, nem is egy épületben, nem egy fedél alatt, hiszen minél kevesebbet találkoznak, annál kevesebb a konfrontáció. Ugye mennyire nehéz nekünk pont azokkal jóba lenni, akik a legközelebb vannak hozzánk, és mindez lehetséges, amikor Jézus Krisztusban kezdem el szemlélni a másik életét. Uram, hogy lehettem hozzá ilyen kemény? Hogy beszélhettem így vele? Hogy hozhattam ilyen döntést, ami őt így érintette? Hiszen te mennyi bűnömről tudsz, és mégis irgalmas voltál hozzám, és mindent megbocsájtottad, amikor kértelek. Hogy tudtam ilyen kegyetlen lenni, hogy a fejére olvastam, hogy beolvastam neki, hogy megbántottam, hogy kritizáltam, hogy megítéltem. Nevelj engem, Uram, és taníts, hogy a te szemeddel tudjam látni a másik embert. És hogy mondjam azt, hogy Jakab levelében talán ez az egyik olyan legkiemeltebb cselekedet, amikor ő azt írja le, hogy a cselekedetek és a hit viszonyában rátér ennek a taglalására, mit használ, ha valaki azt mondja, van hite, de cselekedetei nincsenek. És belemegy egy olyan okfejtésbe Jakab, ami első hallásra, mintha szembe kerülne a páli tanításokkal, de egyáltalában nem így van, hanem azt kell, hogy lássuk, hogy Pál apostol egy olyan háttérből jön, ahol a farizeusi cselekedeteken volt a hangsúly, cselekedetek által megigazulni, tisztává lenni, a törvény puszta betartása által. És aztán kiderül, hogy a törvényt az ember nem tudja betartani. A 10 parancsolatból mindig a legnagyobb ellen vétünk, ez pedig a szeretet parancsolata. Ó, nem kell elmenni az ölésig, se a paráznosságig, amit említ Jakab. A szeretet megvonása sokféle módon nyilvánul meg az életünkben. Szeretet megvonás. Emlékezzünk csak vissza, hogy amikor gyermekeinket neveltük kicsi korukba, nem ettől féltek a legjobban, a szeretet megvonástól. Megfenyítjük őket, megmondjuk a magunk igazát, van, aki testi fenyítéket is alkalmaz, és a gyermek, leírják a lélekgyógyászok, a pszichológusok, a gyermek lélektan kutatói, hogy a gyermekek ilyenkor azt élik meg, hogy a szülő elfordul tőlük, és akár többé nem szereti és nem fogadja el őket. Nem fogadja el őket a hibájukkal együtt. Arra tanítanak a mai modern pszichológiában, hogy a gyermekek számára kimondottan hangsúlyozni kell, hogy téged szeretlek, de a viselkedésedet, na azt nem. Vagy amit mondtál, azt nem tudom elfogadni. De téged szeretlek, és ezért kérem, hogy ne tedd. Nem szabad a gyereket, vagy a felnőtt embert a bűnével együtt eltörölni a földszínéről. hanem el kell mondani, hogy amit tettél, az nem kedves Isten előtt, de nekem is meg kell, hogy bocsásson az Úr. Hát gyere és boruljunk le együtt, ami alkotónk elé, hogy megbocsásson nekünk. Így válhat élhetővé a házasság, így válhat élhetővé a családok élete, hogy egymás nem elítélik, egymás fölött nem éles kritikát gyakorolnak, hanem Isten elé viszik ügyüket, fájdalmukat, szükségeiket, amelyek közül a legfontosabb a hit. Éppen ezért mondja azt Jakab, ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Nagyon sokszor hallhatunk arról, hogy valaki azt mondja, hogy ő református, ő római katolikus, ő görög, felsorolhatnánk itt sok felekezetet, és nagyon sokan vallják ezzel együtt, hogy ők hisznek az Úr Jézusban. És amikor jönnek a próbatételek, amikor bevisz Isten bennünket az élet tüzes kohójába, higgyük el, hogy ezt azért teszi, mert itt szembesülünk azzal, hogy mit ér a mi hitünk. Ott tisztázódik ki, hogy igazából kiben és miben is hiszünk mi, amikor azt mondjuk büszkén, a nyugodt hétköznapokban, hogy én hiszek. És azt mondja Jakab, hogy ha neked van hited, akkor mutasd meg a cselekedeteidet. Mutasd meg a cselekedeteidből, hogy neked van élő hited. Hát karácsony felé elindulva, most már valóban csak néhány napunk van hátra, hiszen különleges dologgal áld meg minket az Úr, hiszen azon a bizonyos vasárnapon, 4. advent vasárnapján még délelőtt az lesz, de délután már szenteste. Rövidülnek a napok, egyre több talán a feladatunk, de tudunk-e hitből is cselekedni? Hitből tudunk-e beszélni? Hitből tudunk-e dönteni? Hitből fogunk-e tudni ajándékozni? Mert ha a hit szűrője ott van az életünkben, akkor megváltoznak a szavaink, a döntéseink, mert Krisztus lesz a mozgató. Fel is jegyeztem, egy teológus mit ír Jakab tanításáról és Pál tanításáról. Jakabnál a hit Jézus Krisztusnak dicsőséges úrként való elfogadásával kezdődik, de nem elméleti meggyőződés ez az emberben, hanem termő erő, jó cselekedetekre hajtó erőgyanánt munkálkodik, s a Krisztussal termékeny közösségben kitartásra, bizonyosságra és teljes szótériára, üdvösségre juttat. A hit Jakab tanításában első rendű tényező, ami pedig nála a megigazulást illeti, nem a hitből, hanem kizárólag a cselekedetekből lesz, nyilvánvalóvá az, hogy Isten megigazított minket, de nem a cselekedetek által igazulunk meg. Ez egy nagyon fontos, mondhatnánk, reformátori tanítás. De akkor hogyan közelít Pál? Jó cselekedetekkel, saját erőből, a törvény betöltése által egyetlen ember sem képes a megigazulást megszerezni vagy kiérdemelni. Azt kérdezi Pál, hogyan igazulhat meg az ember? Egyedül Isten kegyelméből, hitáltal, nem cselekedetek és érdemek által. Akkor honnan lehet azt tudni, hogy valaki hitáltal megigazított? Egyedül a cselekedetekből, amit az igaz hit megterem. Mert a cselekedetek a hit és egyben a hit által való megigazulás kézzel fogható bizonyítékai. Tehát mi adventben és karácsonyban nem azért teszünk jót, mert ezáltal jó pontokat gyűjtünk, és ezek által fogunk üdvözülni, de elképzelhetetlen, hogy ne legyenek jó cselekedeteink, hogy a hitünk ne adjon termő erőt, hogy tudjunk másokkal, mások javára tenni. Vajon megtettük-e már ezt? Vajon, amikor harcoljuk a mindennapi küzdelmeket az ünnepre készülve is, én mindig azt szoktam mondani, hogy az ünnep úgy működik, mint egy nagyító. Ha fájdalmam van, az még nagyobb, ha veszteségem, az óriási, Ha örömöm, akkor szinte újongani tudok. De a nagyító még jobban felnagyítja, mi mozgatja a lelkemet. És nem jó, hogyha karácsonykor is ugyanaz mozgat, mint a hétköznapokba. Meg kell tudnunk újulni. Ezért a próbatételekben nem szabad, hogy belekeseredjünk. Pál apostol is arra tanít, hogy a keserűség gyökeret ne verjen a ti lelketekben, mert a legnehezebb a keserűségtől megszabadulni a próbatételek ideje alatt. Nem értették a testvérek, hogy nehéz anyagi-lelki helyzetüket az Úr hogyan nézheti. De talán megértjük, hogyha elolvasok egy rövid verset, Túrmezei Erzsébetnek, mint a madár szárnya, című műves fordításából. Clairvaux-i Bernáttól származik az idézet, Krisztus keresztje olyan teher, mint a madárnak a szárnya. Teher a szárnyat suhanó madár, repülsz, kék egek végtelenje vár, repülsz fényében aranynapsugárnak, porrabja volnál, ha nem lenne szárnyad. Teher a kereszt a Krisztus keresztje? Lehet, gyenge vállad már felsebezte, de olyan teher, mint a madár szárnya, nélküle magasság hiába várna, nélküle a célt soha el nem éred. A kereszt emel egyre feljebb téged, repülsz fényében aranynapsugárnak, porrabja volnál, ha nem volna szárnyad. Hogy legyen a mi keresztünk, a mi értetlenségünk, hadd legyen szárnyá, kedves testvérek, és engedjük, hogy Isten hadd emeljen ezeken a próbatételeken keresztül, egészen föl, egészen közel magához, és minél közelebb kerülünk hozzá, minél jobban megismerjük őt és szeretjük, hadd váljék ezt láthatóvá abban, ahogyan az embereket megszólítjuk, ahogyan az emberekkel bánunk, és ahogyan az ünnepre készülődünk. Ámen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban leborulunk te előtted. Úrunk, porban vagyunk, s ebből a porból alig tudunk, Urunk, felemelkedni. Sokszor még reggeleken is nehéz az elindulás, nem csak a megfáradt testnek, hanem sokkal inkább a megfáradt léleknek. Úrunk, jön az ünnep, és annyira vágyakoznánk visszatalálni ahhoz a sóvárgó gyermeki lelkünkhöz, amely annak idején még tudott örvendezni annak, hogy hallotta a hangokat, mennyből az angyal eljött hozzátok. És Urunk, most valahogy sokszor koppan a lelkünkbe minden régi csodálatos dallam, sokszor azt éljük meg, hogy üresek azok a napok, amelyeket pedig meg kéne töltenünk ünnepváró melegséggel, fényességgel. Úr Jézus, te tudsz minket a porból felemelni, te tudod a keresztünket szárnyá tenni. Irgalmazd meg nekünk, Urunk, és engedd meg, hogy most le tudjunk tenni mindent a te kezedbe. Engedd meg, Urunk, hogy le tudjuk tenni a fájdalmainkat, a kétségeinket, ami keresztjén életünknek a megszentelődés útján való járásának kétségeit, kérdéseit, fájdalmait. Urunk, te tudod ezeket megérinteni, és te tudod ezeket igazi szárnyá tenni, hogy a keresztünk felemelhessen bennünket. Ugyanúgy, mint a zene világában a kereszt felemel. Urunk, engedd meg, hogy a te kereszted is, ami felemeltetett a Golgotán, hadd legyen számunkra életmentő. Kérünk, Úr Jézus, hogy add megértenünk, hogy te azért lettél emberré, ember gyermekké, azért öltöttél testet, hogy visszavigyél bennünket abba az örömbe, abba a gyermeki, őszinte, tiszta örömbe, aki még tud várakozni, tud örvendezni. Köszönjük, hogy tanítottál minket arra, hogyha olyanokká nem tudunk lenni, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem mehetünk be a mennyek országába. Hadd kérjük, Urunk, hogy hadd lehessen ez a gyermeki lelkület a karácsonyi ajándékunk, amely örömmel tud rád nézni, örömmel követ téged tiszta szívvel, és örvendező lélekkel bízza rád a mindennapokat, a legutolsót is. Könyörülj meg, Urunk, most is a betegeinken, imádkozunk érettük, miközben hálákat is adunk mindazokért, akik nagy műtéteken átestek, és gyógyulhatnak, épülhetnek. Esedezünk, Urunk, hogy légy mindazokkal, akik kórházakban vannak, vagy otthonaikban gyötrődnek, kiáltanak gyógyulásért. Légy irgalmas a gyászban lévőkhöz, és légy könyörületes a haldoklókhoz. Urunk, hadd hagyhassák el úgy ezt a földi világot, hogy rád néznek, és téged hívnak segítségül. Köszönjük, Úr Jézus, hogy örömbe, bánatba te mellettünk vagy. Nem csak a szép napokat akarod látni az életünkbe, hanem az, hogy te nem vagy személyválogató, ez azt jelenti, hogy mindenféle módon szeretsz bennünket, és a javunkat akarod. Köszönjük, Urunk, hogy nem utáltál a bűneink miatt, és ma sem haragszol, hanem könyörögsz érettünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal, a Szentlélekkel együtt, hogy megtérjünk, és végre éljünk. Szabadíts fel minket erre az örömre, szent lelkednek ereje által az Úr Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek velünk való közössége legyen és maradjon mindörökké, mi vélünk. Amen.